herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közelít az újabb hőhullám, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legdurvább napnak majd a jövő hétfőig érkezik. Az EUMET.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, ma reggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Bordeaux polgármestere arról beszélt, minden eshetőségre fel kell készülniük, miután a számos erdőtűz egyike jelenleg már kevesebb, mint 15 kilométerre pusztít a franciák tizedik legnagyobb városától, írta meg a BBC. Franciaországban már mintegy 220 ezer embert kellett evakuálni a tüzek miatt, Spanyolországban pedig több mint 100 ezeret, ott Madridtól nyugatra ellenőrizhetetlenül terjednek a tüzek. Az oltási munkálatokat tovább nehezíti, hogy Európát újabb hőhullám éri el a napokban. Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is. Az ülés híradásunkkal egy időben kezdődik. A határozathozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Döntés lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról. Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervével összefüggésben szavaznak az energetikai tárgyúvállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról, valamint a helyreállítási terv egyes kormánypontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról. Napirenden szerepel a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása, a rendelkezések alapján tehát a vármegye újra megyére, a főispán elnevezés pedig kormány megbízottra változik. A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza. Az országgyűlés Zonnefen Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékányát választotta tegnap alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint a találkozón védelmi és gazdasági együttműködésről volt szó. A megbeszélésen részt vett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai tárcvezető is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, a cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, közölt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. 12 embert kellett kimenteniük a Balatonból. Tegnap viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, letört ágakat, kidőlt fákat távolítottak el, közölt a katasztrófavédelem a honlapján. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható tehát a hét második felétől, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Varga Kamil ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy téglagyűjteményt mutatunk be, s végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. Most tehát Sinka István vadalma illatú történeteiről hallanak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy vadalma illatú történetek Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és erkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a faluvégi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár töbisek is, a sövénykóró is, írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beáll dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megért dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosor, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa nem változik, ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is, minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti Történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud, a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 üreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket előzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti Történetekben. Egy másik novellájában, a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja torolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rábaltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A 2 kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A 2 főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve Szilaj gulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rám. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyd magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a gulyás, és törli szakálas arcát. Oszha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer Ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta, na gyerekek, most kacagjunk. Ő kezdte mindig. Először lágyan, és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kisnéném kacagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derembel az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
Vadalma illatú történetek Sinka Istvánról szóló írását Varga Kamil Ferences olvasta fel. Ha még nem jártak Tisza Szent Imrén a református templomban, akkor most megtudhatják, hogy miért is érdemes ellátogatni oda. Egyik tégla olyan, mint a másik, gondolná az ember, ha nem mélyült el annyira a témában, mint Fodor Gusztáv református lelkészít Tisza Szent Imrén, ahol a gyűjteményben állunk, igazából egy toronyszobában mondhatjuk, hiszen a református templom tornya ad ennek helyet, ami ki nem növi. Fönnáll a veszélye.
Igen.
Hogyan jött a szerelem a téglák iránt, vagy a kötődés?
2012-ben, amikor Tisza Szent Imrén egy Európai Uniós pályázat keretében a református templomot elkezdtük felújítani, akkor a felújítás folyamán a lépcsőből, a támfalból nagyon érdekes, bélyeges, pecsétes téglák kerültek ki. És Karcagról egy téglagyűjtő, azóta már barátom, átjött, és engedélyt kért arra, hogy ő ezekből a téglákból kapjon egy-egy példányt. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami érdekes lehet egy ilyen téglában, utána néztem, és kiderült az, hogy abban az időben, 1770-es, 80-as években az, hogy akár a katolikus, vagy a református, vagy az evangélikus gyülekeztek a templomi építések alkalmával, mindenki a saját pecsétes téglájából építette a templomot. Ez abban az időben egyáltalán nem volt különleges dolog. Elkezdtem gondolkodni, és egy pár héten belül beléptem a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesületébe, és akkor ez az egész történet, a tégláknak a szeretete, a történelemnek, a magyar történelmünknek a szeretete beszippantott engem. Egy pár héten belül szentesen voltam egy téglagyűjtők találkozóján, amit úgy kell elképzelni, hogy mint a piaci kofák, megyünk, visszük a tégláinkat, kirakjuk a kocsik előtt, és akkor 30-40, 50 vagy talán néha 80 gyűjtő elkezd csereberélni. Én elmondtam azt, hogy én lelkész vagyok, engem kimondottan az egyházi pecsétes téglák érdekelnek, elvittem körülbelül vagy 40 téglát, és 110 téglával jöttem haza. A téglagyűjtőknek annyira tetszett az, hogy igen, egy lelkész is közéjük áll, és gyakorlatilag ezzel ezt a picike kis őrültséget, ami azóta is megvan, ezzel is igazolni lehet. Ők is igazolták, és én ezt büszkén vállalom, mert ez egy olyan őrültség, ami jó lenne, hogyha nagyon sok emberre ráragadna.
Nem csak amatőr szinten áll a téglákhoz, hiszen szinte egy muzeológus szakszerűségével állította ki őket. Témák szerint, országok szerint, mi szerint még?
Azt kell, hogy mondjam, hogy én azért amatőr maradtam. Igaz, hogy a téglákkal kapcsolatban meg kell tanulni dolgokat, de az a fajta mélység talán azzal még nem rendelkezem, de annál lelkesebben nyúlok ehhez a témához. Gyakorlatilag, amikor elkezdtem a tégláimat összegyűjteni és berendezni ezt a kis termet, akkor ezt a toronygalériát, akkor még nem volt kész a koncepció. Ahogyan a téglák gyűltek, gyakorlatilag így csoportosítottuk őket. Hogyha megnézzük ezt a sarkot, akkor itt a zsidó téglákat lehet látni. Nagyon sok Dávid csillagú téglával rendelkezem, sőt vannak olyan tégláim is, amiken eredeti héber betűk vannak. A tégla égető zsidó mestereknek, vagy a gyártulajdonosoknak a monogramja található meg.
Mondod, hogy mesterjegyek?
Mesterjegyek, így van, pontosan. Ez a Dávid csillagos tégla sorozat, amiből van legalább 15. Ez egy kőbányai tégla égető gyárból, téglagyárból kerültek ki, és itt ezek a számok a különböző csoportok, vagy különböző téglaégető csoportoknak a számai és a sorszámai találhatók rajta. Különös felfedezésem volt az, amikor megfejtettem azt, hogy ez az FI monogramú tégla, amit én itt Tisza Szent Imrén találtam, ez gyakorlatilag a tiszafüredi Flammignácnak a téglája, aki a II. Világháború előtt a tiszafüredi zsidó hitközségnek volt az előjárója. Pontosan egy ilyen gőzmalmot is működtetett, és ő alapította a Tiszafüredés vidéke takarék szövetkezetet. Ezen kívül, ha egy kicsit tovább megyünk a gyűjteményben, akkor katolikus szerzetesrendeknek a tégláit is találhatjuk. Nagyon büszke vagyok a pálos sorozatra. Egész Kárpát-medencében, Erdélytől egészen Felvidékig, nagyon sok településen ilyen PP monogramú téglákat lehet találni.
Azok rájuk utalnak?
Ezek abszolút rájuk utalnak. Paulini Primi, ami gyakorlatilag egy ilyen rövidítés, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremité, Szent Pál első remetes szerzeteseinek a rendje. Ez gyakorlatilag erre utal. Aztán találhatunk itt jezsuita téglát is. Ferenc pápának, akinek egyik rajongója vagyok, református lelkészként, nagyon tetszik az a fajta szabadság, az a fajta kereszténység, amit ő képvisel. Gyakorlatilag az ő pecsétnyomójában is megtalálhatóak ez a három szög, ami Krisztus testét átütő szögeknek a szimbóluma. Ezek a fenti keresztek, ez sokan megkérdezték, hogy ez biztosan az unikumnak a jele. Ez nem az unikumnak a jele, hanem az egyik katolikus szerzetesennek a téglái, a piaristáknak a téglái, ez a sorozat, amiből nekem több van. Ha itt most szembeállunk ezzel a fallal, akkor itt nagyon különleges katolikus szimbólumokkal ellátott téglákat látunk. Például ott egy kis páros szerzetest ábrázol, az a fenti tégla, és ezt a téglát pedig nem máshonnan, mint Erdélyből, Szaploncán találtam. Szaplonca híres arról, hogy a román ortodox templomuk mellett van egy ilyen idézőjelbe vett vidám temető, ahol ilyen nagyon érdekes képek vannak a fejfákon, és le van írva az, hogy most valaki épp az alkoholtól halt meg, vagy valakit elütött egy kocsi, vagy éppen a feleség rossz ételt főzött, és agyon csapta a férje, még ilyen is előfordul, és a templomnak a lelkészétől kértem egy ilyen körbezárt kereszt szimbólumú téglát. Minden katolikus templomban találhatunk ilyen szimbólumot, azt hiszem, hogy a felszentelések helyét szimbolizálják. Egy erdélyi református lelkész kollégámtól megtudtam azt, hogy ez a szimbólum gyakorlatilag a körbezárt kereszt, ez gyakorlatilag Jézus Krisztus az egész világmindenség fölötti uralmát is szimbolizálja ez a kereszt, és ugyanez a szimbólum megtalálható Kúhegyesen is, és nagyon sok magyarországi római katolikus templomban.
Püspökök nevéhez is fűződtek téglák, úgy látom.
Így van. Ez a fenti sorozat itt Pásztély Kovács János és Pankovics István görögkatolikus püspököknek a téglái, akik munkácsiak voltak, és számomra ez azért fontos, mert én Munkács mellett születtem egy református magyar faluban, tehát ezek földi téglák, és érdekes, hogy ezeket Görömbölyön, a Miskolc melletti településnek a tégla égetőiben készítették. Győri püspököknek a tégláit is látjuk itt, kalocsai érsek a tégláit is látjuk, és hogyha tovább megyünk, akkor erre a gyűjteményemre is nagyon büszke vagyok. Itt gyakorlatilag azokat a téglákat láthatjuk, amelyek Szent István király által alapított püspökségeknek a téglái. Gyakorlatilag ezek a téglák olyan helyekről származnak, ahol Magyarországon a kereszténység megszületett. Pécsen, Veszprémben, az Irci apátság, az Egri érsekségnek a téglái, a Tihanyi apátságnak a téglái, a pannonhalmi téglákat láthatunk itt, az Árci abbácia főapátságnak a téglái, és ezek is nagyon-nagyon különlegesek, mert gyakorlatilag a magyar kereszténység megszületésének a bizonyítékait tárják elénk.
Vannak itt egészen érdekes téglák, nem annyira történelmiek talán, elefánt van rajta.
Nagyon nehezen jutottam ez a téglához, tehát igénybe kellett venni a rábeszélő képességemet, hiszen ez egy nagyon ritka tégla, felső elefántról származik, és azzal szoktam a látogatókat így megviccelni, hogy tudják-e azt, hogy Kárpát-medencében vannak elefántok, és persze teljesen kétségben vannak esve, hogy ugyanhol, és akkor el szoktam mondani felső elefántnak a történetét, és hogy ez a tégla onnan származik, és nagyon jó kivehető rajta egy elefánt szimbólum, de Passóból is származik tégla, amelyikkel a városnak a címerállata egy ilyen ágaskodó farkas található. Aztán van egy nyulat ábrázoló téglám, és nagyon érdekes, hogy a szerelem motívum is megjelenik a téglákon. Itt például egy 1899-ből való téglát tudok megmutatni. amelyeken két szív található, egy gyönyörű tulipán virág mellett, és a szerelem szimbólum egy galamb található, és mindig megszoktam kérdezni a látogatóktól, hogy mit szólnának hozzá, hogyha egy ilyen berepülne, egy ilyen szerelmi vallomás berepülne az ablakon, és ez a hölgyeknek általában tetszeni szokott, de mondják, hogy ezt tégla nélkül is meg lehet oldani.
Ez a kisé rozoga,
ez a kisé rozoga tégla, ez egy törökszent miklósi tégla. Azért szeretem ezt a téglát, mert a tégla égetőnek a gyermeke egy ilyen téglavető ládában lévő sárral játszadozott. Ez gyakorlatilag azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez egy modern Xbox, vagy egy iPhone, vagy egy iPad. Abban az időben 100-150 évvel ezelőtt a gyermekek ilyen dolgokkal játszottak.
Téglaporba,
ilyen sárral játszadoztak, és látszik a gyermekeknek a keze nyoma, és nagyon élvezték az életet, és nem kellett modern technika ahhoz, hogy boldogok legyenek, és az édesapja ezt a kis játékot megőrizte. És ez annyira szép dolog. Nagyon tetszik ez a tégla, amin egy másfél éves kisgyermeknek a lábnyoma található.
A bal lába.
A bal lába, így van, és azóta is keressük egyébként, mint a Hamupipőke mesében, keressük ennek a lábnyomnak a tulajdonosát, és minden kisgyermek belepróbálja a lábát, és a gyerekek ennek nagyon szoktak örülni. Aztán a magyar tulipános mozgalomnak is vannak itt téglái, és vannak olyan téglák, amelyeken szerelmi vallomás található, hogy a tégla égető 1902-ben szerelmes lett Kovács Marcsiba, és hogy mennyire szereti, és ezt ő kőbe írta, hogy maradjon meg az utókornak.
Honnan folytatjuk? Most jutunk el a református téglákhoz?
Résztek, igen. Ha tovább jövünk a kis toronygalériában, akkor ezen a sarkon láthatjuk a protestáns részleget. Azt ugye tudjuk, hogy a protestánsok azok általában puritánabbak, a mi templomaink általában nem olyan színesek, mint a katolikus testvéreknek a temploma, és ez a puritánság egy kicsit a tégla jegyekben is látható. Itt látunk olyan téglát, amik Törökszent Miklósról származik, református egyház erre, vagy talán valahol csillagokat látunk, ugye a református templomokon vagy kakas vagy csillag található. Van itt tégla Majosházáról, Majosháza egyház monogram, vagy Túrkevei református egyház is megtalálható. A Mezőtúri református egyház a TRL monogramú téglákkal képviselteti magát. Van Egellövőből téglánk, aztán van tiszaszőlősről téglánk, és ebben a sorban pedig az evangélikus testvéreknek, a luteránus testvéreinknek a tégláit gyűjtöm. Evangélikus egyház vagy AE monogramú téglák, amelyek az ágostai egyházra utalnak, és ezek a téglák mind-mind gyönkön készültek.
Belegondol abba, hogy most így az ökumenikus ima héten beszélgetünk, hogy egy-egy téglavető üzemben, vagy nem tudom, téglagyárban készülhetett protestáns tégla is, katolikus tégla is, zsidó tégla is, vagy pedig ezek külön készültek?
Én biztos vagyok benne, hogy voltak olyan téglaégető helyek, vagy téglagyárak, ahol többféle vallásnak készültek téglái, és számomra ez egyfajta szimbólum azzal kapcsolatban, hogy nekünk itt Magyarországon, Magyarország területén nekünk tiszteletben kell tartanunk egymásnak a hitét, egymásnak az istenfélelmét, és azóta, mióta foglalkozom a pecsétes téglákkal, én el tudom mondani azt őszintén, hogy én még jobban tisztelem a zsidó testvéreket, a római katolikus testvéreket. Rengeteg értéket hoztak Magyarországra, ezek mind-mind a bizonyítékai annak a kereszténység erejének, a kereszténység értékteremtő erejének, ezek ilyen kézzelfogható bizonyítékai ennek, amit nem szabad nem észrevennünk, és ha valaki elmélyül ebben, akkor még jobban szereti a másikat, és még jobban úgy nézünk egymásra, hogyan Isten néz ránk, Isten úgy néz ránk, hogy egyformán szeret bennünket, és nekünk ezzel a szeretettel, ezzel a tisztelettel kell egymást nézni, egymást hitét, Isten szeretetét tiszteletben tartani.
Van valami érdekes története, akár a gyűjtés során, akár pedig egy-egy téglához fűződően?
Számomra mindegyik tégla különleges. Talán ez a tégla itt ez számomra azért különleges, ez egy Győrből származó tégla, 1500-as évekből származik, a csodaszarvas legendáját dolgozza fel, egy csodaszarvas található rajta, és 500 évvel, vagy 600 évvel a honfoglalás után egy győri téglaégető mester az ős magyar eredetmondát feldolgozza téglán, vajon mi motiválja őt? Én úgy gondolom, hogy a hazánknak a szeretete, a népünk történelmének, a múltunknak a szeretete, az, ami nagyon fontos, és én ezekből a téglákból, ebből a téglából is különösen azt tanultam meg, hogy minél mélyebbre eresztjük le a múltunkba a gyökereinket, annál erősebbek vagyunk, annál biztosabb lábakon állunk, és engem ezek a téglák erre is megtanítottak.
nem mondhatjuk azt, főleg ha már jártunk itt ebben a Tisza Szent Imrei kiállításban, hogy a tégeláknak nincs nevük. Mert ezeknek, hova most érkeztünk, van.
Így van. Gyakorlatilag minden egyes itt lévő téglának megvan a maga neve, megvan a maga tulajdonosa, megvan a maga készítetője, annak az élettörténete is. Gyakorlatilag, hogyha ezek így összeadódnak, és Magyarországon hál' Istennek a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesülete több mint 10 állandó kiállítást működtet, ezek, hogyha itt szépen összeadódnak, akkor a magyar történelem kézzelfogható közelségbe kerül mindenkihez. Kérem a kedves hallgatókat, hogy amennyiben van rá módjuk, akkor látogassák meg ezeket a kiállításokat, és ezek után, a látogatások után teljesen másképp fognak ezekre a téglákra nézni. Nem csak egy építészeti, egy építőanyag lesz, sokkal több annál, amely a magyar történelmünknek a komoly értékeit hordozza.
Az említett 10 kiállító hely egyike ez a Tisza Szent Imrei, amelyik a református templom tornyában kapott helyet. Hogyan látogatható ez?
Van nekünk egy weboldalunk, a teglamuseum.hu, ékezetek nélkül, és ott megtalálható az e-mail címünk, a telefonszámunk. Ez a kis kiállítás ingyenesen látogatható. Mindenki, akit érdekel, ha jelentkezik, megbeszélünk egy időpontot, és nagyon nagy szeretettel látjuk magánszemélyeket, cégeket, csoportokat, osztályokat, gyülekezeteket, lelkipásztorokat. Volt olyan, hogy egy katolikus lelkészi közösség látogatott el, és nagyon sok érdekes dolgot tanultam meg tőlük is a katolikus téglákról, a katolikus szimbólumokról. Biztos vagyok benne, hogy nem csak fognak tanulni, hanem én is fogok tanulni, mivel a jó pap holtig tanul.
Az elhangzott riport a Tisza Szent Imrei egyházi pecsétes téglák magángyűjteményében készült. Beszélgető társam Fodor Gusztáv református lelkész volt. Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Sörözgető magyar költők. Alig akad magyar költő, kinek lírájában meg ne jelenne a mámorító, sokat dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmeseként, hitveseként csikóbőrös kulacsacskáját dédelgeti. Csúcsúigatja? Petőfi szerint Isten is megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort mérnek. Addi pedig azt kiáltja a fekete zongorában, hogy fusson, akinek nincs bora. Vége hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk a magyar lírikusok boros verseit. Igen, kövér antológia kereked neki belőle. Na és akkor még a prózaírókat, például Krúdit vagy Hajnóci Pétert meg sem említettük. Boros nép a magyar, ez köztudott közhely, bár talán napjainkban már kevésbé is igaz, mint Hajdanán. Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban voltak a magyar klasszikus költőink a másik legnépszerűbb itallal, a folyékony kenyérrel, a sörrel. A sör jelenléte ugyanis kimutatható a magyar területen, már magyar nyelvű költészetünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál talán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is alig találjuk a régi magyar líra kincses tárában. A törökök kiűzése 1686 idején még a hazai sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszélyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőzve bátrabban itták. Magyar honban a sörfőzés kezdetben a céhek produktuma volt, de már a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a pesti serrendtartás kezdeményezésére. Aztán 1855-ben már a kőbányai serháztársaság is megnyitja üzemét. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort nagyobb volumenben és olcsóbban tudták termelni és értékesíteni a 19. századig. A 19. századi magyar lírában még lényegében kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 20. században. Említése ritkább, de azért előfordul. Például Vajda János egy abszolutizmus pártoló politikus kitörése című versében. Arany János költészetében nem találtam sörös verset. De talán kevésbé közismert, hogy Arany fordított Robert Burns verset, a Kóbor Tamást. Burns, a skótok Petőfie, a sörök nagy nemzetközi tekintélynek számító dalnoka volt. Legismertebb sörös verse talán a Jó sör, ó kezdetű vers, mely a Kaláka együttes megzenésítésében is népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által fordított Kóbor Tamás természetesen együtt sörözik Korhely cimborájával, kinek nevét Arany János Csiszlik Jancsinak magyarítja. Ady Endre vitathatatlanul a bor iránt leginkább elkötelezett magyar költő. Ám az ő költészetében is megjelenik a sör. A Hajd gyerekek című versében rég nem látott ifjúkori barátait az együttsörözés életképében idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan a sör számos más Ady versben is, például az aktuális versekben, vagy a szezon versben, a márciusban, vagy a dal a nagy erdőről című verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth Árpád ugyancsak a debreceni nagy erdőt említi. A pünkösdi gyermeknapban szintén a sörözés és borozás élményével összekötve. Ady és Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. Ady ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig gyermekéveit töltötte a Civisvárosban, így aztán kézenfekvő a nagy erdő és a nagy erdei sörözés képe. Nyilvánvaló így, hogy Ady ifjúkori emlékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, a Riporter búja című versében a sör keserű ízét említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése jelenik meg Ady Budapest éjszakája szól című versében is, azzal a kitétellel, hogy máshol keserű a sör a költő számára, de természetesen Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható decemberi estéken forralva, kandalló mellett, de a sört kipróbálta már forrón fogyasztani. József Attila a habzó hideg sört bravúros képben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez. Óriási korsó sör a nyár, habok rajta, pufók, fellegek, írja a Tudtam én című versben. A Leontin című versében a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül. Azt hittem, főve megsülök, s drága sör mellett hűsölök. A sörhab képe is foglalkoztatta József Attilát, több versében is direktebb vagy rejtettebb módon. A Nyári délután a szobában című versében direktebb. Kiskorcsmában a sört isszák, talán ha én is innék, habzana a szám. Arcpoétika című versében ugyan direkt módon nem nevezi néven a sört, de egyértelműen felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint, habzó éggel a tetején. Mióta felnőtt és nem lóg, a mesék tején. A Szigeten című versében pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja egymásba, állott sörként, melynek már a habja is eltűnt az égről. A sörhab, a Hanzli képe megjelenik Somjó Zoltán az Aranyhalban című versében is. Babisnál kevés sörös versre leltem, de a Nyár című versében megjelenik a hideg sör képe. Továbbá egy fordításában Arthur Rimbaud Esti imádság. Találtam a sör és sörhab említését. Karintinál kizárólag Madács paródiában, az Emberke tragédiájában találtam sörözést. Pénzért mindent megkapunk, vedd elő a bukszát, vendéglőben sört iszunk, megesszük a buktát. Kosztolányi Dezső a Mi van még itt című versében a Vénasszonyok nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag élményéhez kapcsolja a sört, mint a bágyat őszi fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban volt a sörözéssel, ám apja Kassák István, az érsekújvári laboráns, italozó ember volt. Így emlékszik rá Kassák a Ló meghal, a Madarak kirepülnek című dadaista poémájában. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az érsekújvári plébánián. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza, később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel. A 20. század második felében az egri kötődésű Kálnoki Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. Legkülönösebb talán az Egy régi sörtalp paleográfiája című hosszabb, sajátosan kálnokisan csevegős, az élőbeszéd és a líra közt hullámzó, nagyobb lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a költő, vagy a szövegbe transponált valós, vagy álombeli lírai én, mint egy egyiptológus, aki tudós, aprólékos alapossággal vizsgálgatja egy sörtalp történeti nyomait, hieroglif jeleit, firkálásokat, vakarásokat, palimpszeszteket, de még a pörkölt szaft foltjairól is valami nagy titok feltárását reméli. Sörmárkát és sörreklám szlogeneket is idéz Kálnoki. Bánat ellen ősi szer, Hagenmacher őszi ser. Egy másik versében egy idős hölgy egy kávéház teraszán a Ferenc csatorna mocsarába süllyedt katona fiáról mesél, és Kálnokinak a pincér sör helyett mocsarat szervíroz. A költő méltatlankodására a pincér nem érti, hogy került a mocsár a sörös korsóba. Elnézést kér, elviszi, rendes sört hoz. A 20. században, a II. Világháború utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a sörös versek számottevően, de azért találunk példákat. Nagy László a majálisozás természetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és a sört. Így ír a Deres majális című versében. Vad megy virágzik álmomban. Hol a sör, a bor, meg a szóda. A már említett a Jósör Ó című verset szintén Nagy László fordítása alapján ismeri meg a magyar olvasóközönség. Köztudottan Kálnoki mellett Petri György is jó viszonyt ápolt a sörrel. Antropozófia című versében ezt írja. Az a fontos, hogy a sör legyen elég hideg, legyen az embernek tiszta ingje. A többi elintéződik magától. Bár ilyen egyszerű lenne az életünk.
Sörözgető magyar költők, Bozók Ferenc atya olvasta fel saját esszéjét, és ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat szombaton 21 óra 5 perces kezdettel megismételjük.
A jó sör, ó, jön is, megy is, se baj, ha rongyom, rámegy is. Culám cipőm is eladott, a jó sör, ó, a búra jó.
Itt a Szent István Rádió.